Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Karagics István, a Blossam Capital pénzügyi tanácsadó cég alapító ügyvezetője.
Üdvözlöm is a kedves hallgatókat.
Hát szervusz István, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és az előttünk álló szűk egy órában a magyarországi private banking szektor 2022-es teljesítményét vesszük górcső alá, és persze kitekintünk a lajtán túli világra is, tekintettel arra, hogy mégiscsak onnét származik ez a szegmens. Minden művel vetélkedő úgy indul, hogy általában meg szokták határozni, hogy kik is számítanak gazdagnak, mármint amit a private banking szektor szempontjából sokat tesz. És hát látom itt a friss kiadványotokban üles betűkkel hirdetitek, hogy tovább nyílik az olló a leggazdagabbak között, úgyhogy kérlek téged is egy minősítésre. Magyarországon jelen szituáció között ki tartozik ebbe a körbe?
Köszönöm szépen a kérdést. Egyszerűen nagyon egyszerű, és egyszerűen nagyon összetett ez a kérdés. A vagyonosok körül, ugye erről sokat beszélgettünk különböző fórumokon, műsorokban, több alkalommal veled is, hogy ki számít gazdagnak, ki számít vagyonosnak. Ugye a gazdagság, a vagyonosság az két külön fogalomkör, de hogyha a minden, ami érzem, vagy filozófikus, vagy ezoterikus részét azt lecsupaszítjuk, és csak a pénzügyi részét határozzuk meg, és az alapján próbálunk kategorizálni, akkor én azt gondolom, hogy a nemzetközi összevetésben etalonnak használt $1 millió olyan pénzügyi vagyon, vagy olyan vagyon, ami a lakóingatlanon felüli bármilyen olyan vagyontárgy, vagy vagyontárgy tömeg, amivel rendelkezik egy magánszemély, hogyha ezt az $1 millió meghaladja, akkor számít egy úgynevezett high net worth individuelnek, tehát magas értékkel bíró, magas vagyoni értékkel bíró egyénnek. Mi ezt használjuk a szakmában elsődleges.
Hát köztudom más, ugye, hogy Magyarországon alapvetően az ingatlan javaknak a birtoklása a number one befektetések egyike, és akkor ezek szerint úgy mondjátok, hogy akinek van ezen felül még $1 millió, kvázi flow vonalon, tehát tud belőle élni életvitelszerűen is más a lifestyle-ja, akkor ő már a, hogy is fogalmazok, szupergazdagok közé tartozik?
Igen, ez az aspektus egy nagyon különleges érzékeny pontjára tapintott el a vagyon meghatározásnak, ugyanis az előbb említett lajtán innen vagy lajtán túl kérdéskörben mi egy nagyon speciális helyzetben vagyunk. A magyar háztartásoknak a pénzügyi vagy bármilyen formában regisztrálható vagyoni tömegének, annak a nagyon nagy hányada az különösen alsó 9 decilisben, az nagyon nagy hányada a ingatlan, az alakóingatlanban lakik. Ugye hát ennek a szocializáltsága, meg a több évtizedre visszatekintő eredőjét azt ismerjük, de a lényeg az, hogy míg Ausztriában egy 30 éves jómódú, jókereső állampolgárnak esetleg nincs egyáltalán ingatlan a nevén, viszont jelentős megtakarításai vannak, és pénzügyi befektetései, befektetési alapokban, államkötvényben, bármiben, addig Magyarországon az elmúlt, nem tudom, 40 évben, 50 évben az volt a bevetés, ez a rendszerváltás óta sem változott, és a Nemzeti Bank legfrissebb ilyen vagyoncenzus statisztikai is ezt mutatják, hogy még az alsó, az harmadik vagyondecilistől számítva már 80%-on fölüli az ingatlan birtoklási arány. Ez azt jelenti, hogy a legfősebb vagyondecilis, az utolsó három vagyondecilis, ott meg már 95% fölötti, de eleve a 80 is egy nagyon magas szám. Tehát magyarán egy a magyar társadalomban az a bevetés, a lakáshoz kell jutni, a lakást birtokolni kell, ugye más kérdés, hogy ehhez ugye hiteleken keresztül vezetett az út több évtizeden keresztül. Aztán, hogy az utóbbi egy-két évben ez mennyire változott meg, és ez hogy fogja átalakítani a megtakarításokat, meg a öngondoskodást, a vagyonszerzésnek a bevett idiomáit, az egy, megint egy külön szakmai kérdés. Én azt gondolom, hogy még 10-15 évvel ezelőtt teljesen természetes volt, és magától értetődő, hogy mihez szoktunk, mi ezen az úton fogunk vagyont alapozni, egy fiatal, addig az utóbbi években ez nagyon megváltozott. Tehát egyre távolabb kerül, mindenféle statisztika ezt mutatja, egyre távolabb kerül az, hogy egy fiatal a keresetéből organikus módon, ha mondhatom ezt, lakáshoz jusson, és erre alapozza a későbbi vagyoni bázisát.
Egyéb iránt, hogy látod, mi a tradíció ennek, hogy annyira szeretünk ingatlan tulajdonolni? Ez még a történelmi léptékű lemaradásainkból származik, onnét eredeztethető, vagy egyszerűen ez bennünk a hajlam?
Én azt gondolom, hogy ez legnagyobb rész biztonsági kérdés, tehát a biztonságra való az elmúlt 40 évben ez volt egy olyan stabil bázis, amire a családok tudtak alapozni. Emlékezünk vissza, hogy mi volt 30-40 évvel ezelőtt, amikor a nyaralóknak mik voltak a funkciói, a család, ugye, amin sokat élcelődtünk, ezek a beívódott mondások, hogy három gyerek, három szoba, négy kerék. Hát akkoriban meg ugye volt egy lakás, volt egy olyan kis nyaraló, amikre hát inkább ilyen kis faházacskák voltak. Volt egy alsókat kategóriás autó, és mindenki megtalálta abban a közegben a biztonságát, még ha a boldogságát nem is feltétlenül, de a biztonságát.
Hát a kispolgári lét.
Az anyagi biztonságát azt egészen biztos. És hogy így jön ez a kérdésem, amikor ezt nekem szegezték most nem régen, hogy mikor volt jobb a társadalomnak akkoriban, vagy manapság, akkor azt válaszoltam, hogy egészen biztosan most a rendszerváltozás utáni években vagy évtizedekben jobb, több a lehetőség. Nagyon sok szempontból biztosan jobb, pláne európai állampolgárként élni, de az is igaz, hogy a társadalom szociális biztonságát azt na ott már nagyon nehéz dolgom lenne, hogyha finom kalibrálni kéne, hogy mikor lehetett a mondjuk a második, harmadik vagyondecilis től lefelé. Ugye egy vagyondecilisben 400 ezer háztartás van, egy háztartás ugye az most jövőikus szabály szerint az 2,2-2,3 főt jelent, tehát hogy gondolj bele, hogy annak hogy 1 millió fő számára egészen biztosan a jellegi helyzet sokkal jobb, mint mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtti közeg. A többieknél az élet minőségük biztosan sokkal jobb, viszont a hosszú távú vagyoni biztonságuk, az öngondoskodásra való esélyük, ott már sokkal nehezebb a mérleget megmondani.
Na hát erre visszatérünk, amit az öngondoskodás az nagyon fontos terület, de ha már így nosztalgiáztunk, ha lehet így fogalmaz időzőjelbe téve az ancien rezsim apropóján, akkor annak idején ugye felső 10 000-nek hívták a nagyon tehetős, nagyon gazdag réteget. A te számításaid szerint most hány ezer főre lehet taksálni azokat, akik mondjuk ebben a szuper gazdagi táborba tartoznak?
Hát ebben a termény azokat a statisztikákat szoktuk citálni, amik a magyar vagyonkezelési privátbanki szektornak a számai, ezek a statisztikák mutatják azt, hogy hány számlát vezetnek a bankok azoknak az ügyfeleknek, akiknél ugye banki belépési limittől függően 50-70 százmilliós belépési limit feletti vagyont bíznak a pénzügyi szolgáltatójukra. Ilyen számlából most nagyságrendileg, és azért fontos, hogy nagyságrendileg, mert különböző szegmentációs okoknál fogva ez évről évre változik, de mégis nagyon érdekes, hogy miközben a vagyontömeg az jelentősen nőtt az elmúlt 10-15 évben, a 2010 óta kis túlzással ugyanaz a 42-45 ezer számla mennyiség van, hol 43, hol 41, hol 42, ugye a szegmentációs stratégiáktól függően, de lényeg az, hogy ennyi számlát vezetnek. Ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy ugye és kiválóan kijön, amikor egy-egy akvizíció van, az egyik szolgáltató beolvad a másikba. Jó látni, hogy jól észrevehető, meg észlelhető, hogy nagyságrendileg 2-2,5 számlát vezetnek ezek a vagyonosok. Ez azt jelenti, hogy egy 20-22 ezer, 25 ezer fő jelenti azt a kört, akit felső 10 000-ként apostrofálunk. Ugye azt feltételez, hogy mindenki, akinek hát már egy ilyen nagyságrendű vagyona van, az nem a sublótban rejtegeti, hiába egészen elképesztő a magyar lakosságnak a készpénz állománya a Nemzeti Bank statisztikai szerint, de ugye azt feltételezhetjük, hogy a 50-100 milliós nagyságrendben nem otthon tartják a tömegek a pénzt, tehát hogy ez a 20-22 ezer, 23-25 ezer, ez a nagyságrend lehet az, akit a felső 10 ezerként apostrofálhatunk, és azért húzom ezt a potmétert így a 3-4-5 ezer főt is átugorva, mert a különböző szolgáltatóknak tényleg nagyon eltérőek a szolgáltatási stratégiái, hiába kicsi az ország, és viszonylag kevés szolgáltató van, de ez a 14-15 szolgáltató, ez 6-7 típusú, tehát nemzetközi modelljét tekintve 6-7 típusú szolgáltatással fogadja be ezeket az ügyfeleket, van, ahol csak diszkrecionális vagyonkezeléssel, van, ahol egészen a concierge szolgáltatásig, tehát adott esetben egy privát jet bérlését is kínálják az ügyfélnek. De lényeg az, hogy ehhez egyébként a belépési limitek is idomulnak.
Mi most a zsinórmérték, ha már itt tartunk, amikor belépési limitek?
Az én zsinórmértékem, amit én elvárnék, mint talán mondhatom azt, hogy a piacon a piacvezető tanácsadó cég, ugye a mi ügyfeleink nem a lakosság, hanem a vagyonos magánszemélyek, hanem a privátbanki szolgáltatók, tehát mi az ő működésüket segítjük most már több mint 20 éve, és amikor így megnézzük azt, hogy milyen modellhez, tehát leegyszerűsítő az lenne a válasz, hogy ahány ház, annyi modell, ahány modell, annyi fajta belépési limit mindegyik szolgáltatáshoz, más taktika, függ ez a digitális felvértezettségtől, függ az ügyfél állománynak a korfájától, mennyire idősebb és esetleg a digitális pénzügyek iránt kevésbé nyitott.
A vidék kontra Budapest a sztoriba játszik itt, vagy nem különösebben?
Hát én mindig azt mondom, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a vidék kontra Budapest, mert az olyan jól citálható ilyen két pólus, de a valóságban én azt gondolom, hogy a vidéki vagyonosok viselkedésükben, költési szokásaikban, egyébként lehet, hogy 90 és 2000 között ez tényleg másképp volt, akkor mi is láttuk az akkori visszatekintő kutatások meg anyagokból, amikkel fellehető volt azokat bújva, hogy akkor még más jelei voltak, de most már nincs, szerintem messze nincs akkora különbség. Amiben van különbség, az inkább a korfa reláció, illetve a hölgyek-urak, tehát a gender reláció, azokban inkább fellelhető különbség, mint földrajzilag.
Érdekes, amiket említesz, de maradva még továbbra is a témánál, a zsinórmértéknél, hát ez lajtán innét van, de meg tudjuk ezt határozni konkrétan, azt mondom, hogy a forintban vagy akár euróban, hogy mi most Magyarországon a standard érték.
Hát a belépési limit tekintetében én azt mondanám, hogy a 70 millió forint az a köré, tehát mi is azt szoktuk a kimutatásaimban, hogy hány szolgáltató van, aki minimum 70 millió forint fölé rakja, ezzel nem kirekeszteni akarjuk a 70 millió alatti, vagy nem negatívan megkülönböztetni, egyszerűen csak az más szolgáltatási modellt kíván. Tudni kell, hogy ez nagyon emberigényes szakma, a privátbanki szolgáltatásokat, a magas szellemi hozzáadott értékű pénzügyi szolgáltatásokat, és most nem befektetési tanácsra gondolok, hanem ez egy nagyon komplex a vagyonkezeléstől az adó kérdéseken át egészen jogi vagy akár öröklési relációkig. Tehát nagyon-nagyon komplexen tudnak a privátbankárok könnyíteni minden olyan feladaton, vagy minden olyan terhen, ami az anyagiakkal kapcsolatos.
Tehát 70 millió forint úgymond az alsó határ, mi az, ami Magyarországon most a felső határ, amit a belépő limitnél?
Hát most az egyik legfrissebb hír, ami föl is bojdította a szakmát, az OTP bejelentette, hogy 300 millió forintra emeli januártól egy 6 hónapos derogációs fázissal a legfelsőbb vagyon szegmensének, a kiemelt private bankingnek a belépési limitét.
A Gutmannál is nagyjából ennyi volt, vagy?
A Gutmannál igen, csak ugye a Gutmannt én azért, a Gutmannt mi minden szakmai összehasonlításban, minőségi vizsgálatban vagy, amikor a szolgáltatókat, a szakembereket értékeljük, minden ilyesmibe belevonjuk, és számba veszük, és minden ilyen vizsgálatunkban, meg kutatásunkban nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen az egyik legminőségi szolgáltató Magyarországon, de azt nem szabad elfelejteni, hogy ők osztrák szolgáltató. Tehát ők nem Magyarországon vezetnek szemet, tehát amikor a magyar piacnak a adatait összeadjuk, és itt hát, ha érhetek ennyi kritikával a szakmánk felé, meg a média felé, különböző kimutatások léptenyomon napvilágot látnak, hosszabb vagy kevesebb munkával összeállított kutatások a piacméretet illetően, vagy a szolgáltatók helyzetét illetően, és nagyon gyakran keveredik a statisztikába a Gutmannnak a jelenléte, miközben ők
klasszikusan
nem vonhatók bele ebbe. Ettől függetlenül, amikor a szakembereket értékeljük, például a év privátbanki szolgáltatója és az év privátbankárainak a megítélésekor, akkor a szakemberek teljesítményét, a Magyarországon dolgozó privátbanki szakemberek teljesítményét ugyanúgy számba veszük az ő
esetében. Hát mint a munkaerőpiaci statisztika, hányan dolgoznak külföldön, de ők is ide tartoznak.
Igen.
Egy kis poénnal előtt, vagy egy kis fals hasonlattal, de maradva még továbbra is itt ezen a téren, a szolgáltatókról ejtsünk néhány szót. Alapvetően az ember arra tippel, meg azt tudja, hogy a private banking szolgáltatók mögött klasszikusan bankok állnak. Változik hát szerkezetileg a helyzet valamelyest, és változott valamelyest?
Nem is a helyzet, inkább úgy fogalmaznék, hogy, és ezzel is mondtam az előbb, hogy nagyon sokfajta modellben szolgáltatnak. Nyelvtanilag is nekem ez egy veszőparipám, sok bankkal és sok bank marketing osztályával vívtunk oda-vissza levelezéseket, hogy a privát bank az külön írva, az ugyanazt jelenti, mint a privát bank. Az egyik esetben egy privát, tehát nyelvtanilag is egy külön tulajdoni szerkezettel bíró, és egy külön szolgáltatói modellel bíró pénzügyi szolgáltatóról beszélünk, míg a másik esetben, hogyha egy nagy banknak, egy nagy kereskedelmi banknak, egy lakossági banknak a egyik osztályáról beszélünk, egy igazgatóságáról beszélünk, ami a harmadik emeleten van, és mind jogilag, mind számlavezetések, mind mindenfajta téren a nagybank egésze, az nem privát bank. Mert nem, a Gutmann egyébként egy privát bank, vagy az SPB egy privát bank, de én jobban szerettem mind nyelvtanilag, mind fogalmilag a privát banki szolgáltató kifejezést használni. Ez jobban kifejezi, és jobban ernyő alá vonja ezeket a szolgáltatókat, független attól, hogy a tulajdonosi szerkezetű privát bankok, vagy egy nagy banknak, egy nagy retail banknak a privát banki osztálya, vagy igazgatósága. Ez a nyugati modell egyébként, és az is volt nagyon találó a kérdésed, mert a nyugati modellben egyre többször fordul elő az, hogy nagy bankok, kétfajta út van. Az egyik az, hogy nagy bankok bevonják a digitalizáció okán és a digitalizáció kapcsán a korábbi affluens célközönség irányába a számlanyítást és a csatlakozás lehetőségét, tehát lefelé demokratizálódik a vagyoni szerkezettől függően. Most már a 250 ezer eurós vagy dolláros kategória is elérhet olyan szolgáltatásokat, amiket korábban jellemzően csak az 1 millió dolláros ügyfelek érhettek el.
És folytatjuk, elnézést, de letelt a műsorunknak az első része, de hát azt ígérem, hogy ha már beléd folytottam a szót, akkor vissza is adom természetesen. Jönnek a hírek, és utána folytatjuk a nap vendégét.